Magyar Irodalom, kritikus számmal a Literán.
Hát akkor sziasztok! Ez itt a Litera ellenben című podcast sorozatának az első élő adása a Három Hollóban. Nagyon családiasan vagyunk, és Varó Dániel Túl a Mazathegyen 2 című könyvéről fogunk beszélgetni. Be is mutatom beszélgető társaimat, Budai Bálint, Gregor Lilla és Fülöp Barnabás, én Modor Bálint vagyok, és akkor még egy szolgálati közleményt el kell mondanom, hogy ahhoz, hogy ilyen podcastokat vagy élőbeszélgetéseket tudjunk csinálni a Litera égisze alatt, ahhoz szükségünk van rátok, támogassátok a Literát, erről a litera.hu/támogatás oldalon találtok információt, hogy ezt hogyan lehet megtenni. És ezután bele is vágnék a szokásos első kérdésbe, ugye mindig az a koreográfia most már, tudom, hanyadik alkalommal, hogy az olvasmány élményről kérdezem a beszélgető társakat, és azt beszéltük, hogy a Lilla fog először válaszolni. Milyen volt olvasni a Túl a Mazathegyen 2-t?
Elsősorban olyan volt, mint általában Varró Danit olvasni, hogy 2 óra után már így zengett az egész fejem a metrumoktól, és ez azóta is benne van, és az egy elég nagy élmény. És másodszorban pedig az volt, hogy olvastam, és egyre közelebb kerültem ahhoz, amikor aztán megjelent a Hapcia, és ott így elpattantam, és azt éreztem, hogy borzalmasak a nőábrázolások ebben az egészben. Visszamentem, megnéztem az első részt, ott se sokkal jobbak, de egy kicsit jobbak. Végig gondoltam a verses köteteit, rájöttem, hogy az egész Varró Dani életműnek annak a részét, amit ismerek, utálom a nőábrázolásait. És amikor ezt végig gondoltam, akkor elért a könyv oda, hogy képregény, és így az egészet elfelejtettem. Nagyon jó volt a képregény, de nem, ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad elfeledkezni a nőábrázolásokról.
Bálint?
Nekem nagyon hasonló, illetve leszámítva a nőábrázolásokat, mert nekem ezzel nem volt problémám, de majd gondolom erről még beszélünk. Hát nekem is tulajdonképpen, ami élmény volt az, amit általában a Varró Danival kapcsolatban emlegetni szoktunk, hogy egyszerűen olyan zseniálisak a mindenféle verstani rájátszásai, vagy a rájátszásai, meg a, szóval ezek az ilyen metrikai dolgok. Ezt annyira jól csinálja a Varró Daniel, ahogy szerintem nagyon kevesen manapság, és ez nagyon el tudja kapni az embert, és engem ez vitt is, ami engem közben zavart egy kicsit, ami általában zavarni szokta az embert a Túl a Mazathegyen 1-nél is, hogy iszonyú nehéz a cselekményt magát követni, és hát ami nekem egy hatalmas pofon volt a végén, hogy én például így elkezdtem jegyzetelgetni azokat a dolgokat, amiket az Andris leírogat a füzetében, mert azt gondoltam, hogy ez majd biztos, hogy valami kód lesz, amit meg kell fejteni. És ez egy hatalmas pofon volt a végén, hogy ott a Janka felolvassa a füzetből ezt a részletet, ami meg majd a következő kötetet alapozza, meg gondolom majd, illetve előrevetít belőle valamit. Szóval ez nekem egy hatalmas pofon volt a végén, de nekem úgy általában az egész egy ilyen, nem tudom, egy ilyen orgazmus volt szerintem.
Jó, most nem kezdem el boncolgatni ezt a metaforát itt a végén. Nekem, én ennél egyek kritikusabban álltam a dologhoz. Nekem óriási kedvencem volt ezt a Muhi Andrisnál kicsit fiatalabb fejjel ilyen, 7 évesen olvastam még az elsőt, akkor is nagyon tetszett, amikor vettük az anyagint középiskolába, akkor is nagyon tetszett az első Mazathegy, és csekkolandó, hogy a nosztalgia tévezte meg, vagy az tényleg egy ilyen maradandó dolog számomra, most újra olvasva is nagyon kedveltem az elsőt. Így primér szinten ebben a Mazathegy 2-ben engem így több dolog is rettenetesen zavart végig a jobb pillanatok ellenére is, hogy Hát tény az, hogy a Varro az továbbra is egy fantasztikus stiliszta, meg egy fantasztikus imitátor, és elképesztő rímei vannak, nagyon jól tudja rontani is, csak hogy például elképesztően sokszor parodizálja a saját magát a szó rossz értelmében. Annyira fárasztó már sokadjára elsütné azt a poént, hogy jaj, nem jön ki a rím, de ahogy ezt kiírom, hogy nem jön ki a rím, az rímel. Ez egy ilyen önfeletti játék volt az elsőben, itt egy ilyen rettenetesen izzadságszagú poén sok esetben. Zavart ugye továbbá az is, hogy hát ilyen sokkal valahogy, mintha sokkal kevesebb ilyen kanonizált formát, meg ilyen kanonizált megszólalásmódot mozgósítana a szöveg, viszont amikor ezt ellenpontozandó, mondjuk olyan regisztereket, műfajokat, olyan popkulturális dolgokat idézne meg, amit mondjuk a gyerekolvasók ismernek, szemben mondjuk az Anyaginnal, vagy a Isteni Szijátékkal, akkor azok meg nagyon, szintén nagyon pongyolán megírtnak, gondolom őket, például az ilyen rebbetéteket, meg a Star Wars-os utalgatásokat így elég fásultnak gondolom, és ami végül is ami felé leginkább gravitált az, ami zavar, meg hogy pontosan mi a bajom ezzel, mert sokszor meg tényleg annyira abszurd az egész, hogy muszáj vele sodródni. Igazából az zavart amúgy a legjobban, hogy ugye a verses regénynek, magának a műfajnak, tényleg így a Puskintól meg a Byrontól kezdve egy fontos eleme az, hogy amellett, hogy epika, az elbeszélőnek, mint lírai hangnak van benne egy nagyon erős jelenléte, és ez az implicit szerző, ez egyúttal nagyon, hát valamilyen módon így demokratizálja is a befogadást, mert esztétikailag is izgalmasan ad kulcsot ahhoz, ami amúgy az elsődleges cselekmény szintje a szövegnek, azt végig ez a második szintje, ez a meta szintje, ami az íródásnak a története, azt nagyon ilyen alakíthatóvá, meg befogadóvá teszi, és ez szerintem tök jól működött az első Maszathegyben, gyerek és felnőtt olvasóval egyaránt, ebben még biztos belemegyünk jobban, és itt engem egy ponton nagyon-nagyon zavarni kezdett az, hogy egyszerűen túl éles határokat von a szöveg a Muhi Andriséknak a kalandjai, meg a implicit Varró Daninak a visel dolgai közé, és ilyen nagyon kellemetlen áthallások vannak, vagy számomra ilyen nagyon furcsa, és ilyen kicsit ilyen izzadságszagú áthallások voltak végig a mesevilágnak a szintje, meg a költő visel dolgai között. Gondolok például arra, hogy így ordítanak a gyerekek a Varró Dani körül, aki most már apuka, a műben szereplő Varró Dani körül, és hát lám, a cselekmény is így bonyolódik, hogy minden iszonyatosan zajos, és viszont hogyha meg csend van, az ijesztő, mert akkor úristen, hova tűntek azok, akik eddig zajongtak, és nincs valahogy egy ilyen játékos rend semmiben sem, ami azért nem ez a nagyon fegyelmezett csend, viszont nem is ez a teljes káosz. De valahogy így azt éreztem, és ezt még tudnám pedzegetni, biztos beszélünk erről, hogy ilyen egyszerűen túl éles a határvonal itt a felnőtt problémák, meg a gyerek problémák között, és valahogy ilyen nagyon bizarr módon folynak ezek nekem egymásba ebben a szövegben.
Látom, hogy többen is jegyzeteltetek erre a Barni monológiára. Én a Bálinttal megyek inkább, tehát hogy a Varró Danihoz nekem az volt a pozícióm, hogy nekem kimaradt a Maszathegy akkor, amikor ez megjelent. Mert amikor ez megjelent, én akkor ilyen kamasz voltam, és Pilinszkit olvastam, és azt mondtam, hogy Pilinszki az egy komoly költő, és akkor én nem fogom ezt a badarságot elolvasni, amit a több barátom olvasott ott körülöttem, idézgettek is belőle, amit most így utólag nagyon vicces volt összerakni, hogy ez is innen van, meg ez is innen van, és ezeket én eddig nem értettem, ezeket a poénokat. És akkor valahogy most nőtt be annyira a fejem lágya, hogy ennek a komolytalanságával tudtam menni, ugye magunkra róttuk ezt a feladatot, És hát engem ez teljesen elvarázsolt ez az egész cucc. És én nem nagyon éreztem azt, amit Barni mondtál, tehát hogy nyilván nincs meg ez a 20 éves gap a két könyv elolvasása között, hanem inkább az az érzésem volt a Maszathegy 2-nél, mint bocsánat, egy ilyen példát mondom, mint a Macheti Kills-nél, tehát hogy ez ugyanaz a Machetinél ugyanaz a film, itt ugyanaz a könyv, mint a másik, csak itt még nagyobb, még szélesvásznúbb, még nagyobbat pufogtat, de úgy ugyanazokat pufogtatja, amit tudom én, még jobban, és azt éreztem a másodiknál, hogy itt talán kicsit követhetőbb a kuszasága, mint az elsőnek, tehát hogy jobban össze tudom rakni a nehezen összerakható történetet, amire ugye nagyon sokat reflektál is, főleg ez a második rész, de az elsőben is vannak erre reflexiók. De hogy nem éreztem azt, hogy ez ilyen lényegileg különbözne a másik könyvtől. És ez engem egyáltalán nem zavar, tehát ezt most nem kritikaként mondom, hanem nagyon várom a harmadikat, mert szerintem három könyv ebből a dologból, ha az is ugyanilyen lesz, akkor az bőven elfér, és marha jó, hogy születik három ilyen dolog. Tehát ez az alapállásom itt. És amit mondtál, hogy ami ugye itt ennek a kicsit az ideológiája is a Maszathegynek, tehát hogy amit játékos rendek mondtál, a őrült káosz és a mit tudom én, túltolt rend, vagy az elsőben ott talán ugye a tisztaság mentén, itt meg a mit tudom én, zajok mentén jön ez elő, tehát hogy ebbe belemehetünk, hogy mi ez az ideológia, nagyon izgalmas megfejtését olvastam aztán Puskás Panninál, hogy ez a liberális ideológiát tolja ez a könyv, és ezt az ilyen aranyközépút, itt mint egy ilyen szélső közép lenne. Nem tudom, tehát hogy azért én nem vagyok ennyire biztos, de én szerintem ez megvan ebbe, ez a játékos rend, amit te számon kérsz.
Engem igazából meglep az, amit a Barni mond, mert én pont fordítva érzem, szóval a két világ, tehát a költőnek vagy az elbeszélőnek a saját életére való reflexiói és a mesevilág közötti határt, én pont úgy érzem, hogy mintha ebben a könyvben sokkal jobban összeérnek, vagy sokkal motiváltabbak lennének. Szóval én pont az első könyvnél éreztem azt, hogy kicsit öncélúak ezek a kis exkurzusok, és itt meg azt éreztem, hogy valamilyen szinten azért motiválja a cselekmény, hogy vannak ilyenek, vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de például nekem az elsőnél pont a legeleje, az első két-három fejezet az, ahol tulajdonképpen szinte semmi más nem történik, csak folyamatosan tolja ki azt a pillanatot, amikor elkezdődik a tulajdonképpeni cselekmény, és az, hogy ott pókereznek, meg nem tudom, ez itt teljesen irreleváns, meg a magára az alkotásra való reflexiók annyira elvontak szerintem, ami szerintem nem annyira érdekes egy gyerekolvasó számára, vagy nem tudom, hogy ez most itt ebben a beszélgetésben egy tényező egyáltalán, hogy kinek szól ez a könyv, de hát gondolom igen.
A tényező, meg neked vannak ebből ilyen tapasztalataid, hogy gyerekeknek olvasod ezt a, mármint igen. A Maszathegyet.
Igen, és igen, mert hogy nekem van három gyerekem, és például van egy 6 éves gyerekem, akivel megpróbáltam letesztelni, hogy mennyire működik a túl a Maszathegyen, és hát sajnos azt kell mondanom, hogy nem működött, amit én tényleg nagyon-nagyon sajnálok, de azért nem működött szerintem, mert 6 éves, és ez azért a túl a Maszathegyen szerintem idősebb gyerekeknek való. De szerintem ezért nem működött, mert az első kötettel akartam nyilván kezdeni, és az elején annyira sokáig tolódik az, hogy elkezdődjön végre a cselekmény, hogy egyszerűen elfáradt, mire történt volna valami.
De az megmarad mind a két kötetben végig, hogy a cselekmény, ahogy említettétek is, az egyáltalán nincs központban, szóval, hogy kicsit most azt érzem, hogy ha túljutottatok volna ezen az első részen, ahol végre elindul a cselekmény, akkor sem biztos, hogy jobb eredmények lettek volna, mert és a kettőben meg már direkt csinál ilyet. Van, ahol így direkt szivatja az olvasót, azt mondja, hogy ja, hát igen, Janka most éppen zuhan, Andris meg nem tudom hova megy, mind a kettő nagyon izgalmas, tudom, hogy titeket egyik se érdekel, úgyhogy nézzünk át egy másik helyre. Szóval, hogy ezek nekem mind a felé mutatnak, hogy ez nem a cselekményközpontú gyerek figyelem elkapására törekszik, ha a gyerek figyelem cselekményközpontú.
Szerintem nem cselekményközpontú, mert hogy én most nem erre gondolok, hogy nehezen követhető a cselekmény, hanem hogy egyáltalán van egy cselekmény. Szóval a cselekmény mindenkinek nagyon nehezen követhető ebben a könyvben, csak magára a cselekményre, vagy a cselekmény szereplőire reflektál az elbeszélő, az érdekesebb lehet egy gyereknek szerintem, mert felfedezi benne ezeket a nyomokat, ahol például a tündérmeséket imitálja például, amiket a gyerekek ismernek. Én most inkább azokra gondolok, amik kifejezetten így az ő magának az elbeszélőnek a felnőtt életére való reflexiókból van nagyon sok az elsőben. Mert a gyerekek szempontjából, vagy a gyerekolvasó szempontjából szerintem még jobb is a második, mert szerintem ezeket azért sokkal visszább veszi ez a könyv. Igen, és nincsenek ekkora tömbök benne, mert ott tényleg van olyan, hogy mit tudom én, 4-5 strófen keresztül rugózik azon, hogy hogyan rugóznak a kártyával, vagy hogyan kártyáznak a rugókkal, vagy mi.
Jó, akkor fogjuk meg a cselekmény felől. Ugye az első beszédes szerintem az is, hogy ez nagyon furcsa nekem, hogy az elsőt tartjátok követhetetlenebbnek. Szerintem nagyon beszédes az, hogy az első részben van egy térkép. Tehát, hogy ott végül, amit ígér...
Bocs, nem követhetetlenebb tartjuk az elsőt, hanem, vagyis én legalábbis nem követhetetlenebbnek tartom, hanem azt gondolom, hogy sok benne az ilyen kitérő. A cselekménye szerintem a más... Szerintem mindkettőnek nagyjából ugyanak követhetetlen.
Hát... Szerintem az elsője az, tehát kezdjük ott, hogy van térkép, nem véletlenül, mert nagyon sok szálon fut, ott is a cselekmény, csak az utána, mint ahogy van is térkép hozzá, így előre jár, nem járó zsákba macskát a esztétikai produktum, így előre biztosít minket, hogy az a játékos rend, az így meg fog történni, mert az össze fog állni egy világgá, amit akár még le is lehet rajzolni, aztán pedig megtelik élettel, és nagyon szertágazó a cselekmény, de egyrészt ott az alapján meseszínnél jó, oké, van ez az anekdota, hogy nem derült ki, hogy a postással mi lett az első részben, és aztán ezért írta meg a második részt Varró Dani, de alapvetően ott amúgy a lényegi szálak el vannak varva, meg nincsenek ilyen bukfencek. Itt például itt tüntetően önkényesen alakul a mesevilág szintje, amivel önmagában még nem lenne gondom, de hogy vannak benne abszolút ilyen önellentmondások, hogy mondjuk a Muhi Andrisról először az derül ki, hogy ő nem is olvasta a Maszathegy egyet, ami egy ilyen vicces fricska, aztán meg kiderül, hogy vannak benne kedvenc versei. De tehát szerintem itt alapvetően én azért szerettem a gyerekként is, meg kb. Amúgy most is ezeket az ilyen implicit szerzőre mutató kitérőket, mert ott tényleg megtörtént az, hogy van ez az ilyen magas irodalmi formaérzéke, meg hagyomány, formahagyomány tudata a Varró Daninak, vannak a zsáner klisék, nem csak a mese klisék, hanem az akciófilm klisék, meg a kémtörténet klisék, és van a harmadik láb, ez a nonsense iránti érzéke, ami ugye a badar szó, az konkrétan irodalom történetileg a nonsense költészetre utal, Kosztolányi magyarítja ezeket badar verseknek, és ezt veszi át, meg amúgy privát megszólalásaiban is használja a Varró, tehát ez nem csak egy jelző, hanem ez konkrétan egy ilyen terminus, ami így lett magyarítva, és ez a három teljesen felborít, és tényleg a általad kitérőknek nevezett implicit szerzőnek a megszólalásaiban is teljesen összekeveredik, hogy itt most mi a felnőttes, mi a magas kultúra, mi a popkultúra, mi a gyerekes, mi a felnőttes, mi az igénytelen, mi a művelt, ezek teljesen össze vannak kavarva. itt, csak hogy reflektáljak arra is, amit Lilla mond, szerintem nem nagyon csinál trükköt abból a szöveg, meg Bálint, erre te is utaltál, hogy ilyen minél bombasztikusabb marhaságokat akar mutatni, ami tényleg így valahogyan egyre jobban fenntartja az olvasónak a figyelmét. Gyakorlatilag ez tartja össze egybe az egész könyvet, hogy hogy tudok minél még nagyobb cliffhangert és még nagyobb hurkot belerakni. Csak a problémám ezzel az, hogy ebbe a nagy ilyen bombasztikumban egyszerre vészel az ilyen költői igényesség, és emiatt a játékosság is ilyen kimódoltá, csináltá válik. Adott szöveghelyeken a rontott rímekkel való igzadság szagú poénkodástál értem ezt, a kis kitérőknél, a rebootoknak, meg a folytatásoknak a popkultúrából ismert hasonlóan izzadság szagú poénkodására gondolok. Nem tudom, hány ponton vekeng azon a szerző, hogy hát a Star Wars-at se lehet folytatni, meg hogy mennyire idegesítőek ezek a varázslók, akik állítólag hatalmasak, aztán mégse segítenek. Tehát én azt a Varrodani nagyon jól tud ilyen narratív hurkokat írni, csak szerintem pont az az egyveleg így szétesik, amiben bele volt csatornázva az úgynevezett magas kulturális hagyomány is, és az ilyen kvázi popkulturálisabb, nonsensebb rétege ettől a könyvnek nem csak bombasztikusabb lesz, nem pedig leleményesebb. Nekem ez volt az élményem.
Jól értelek, te most azt mondod, hogy ebből kiesik a magas kultúra, egy kicsit a popkultúra töre így előre, vagy arra inkább ilyen blőden reagál, mert ugye ez volt azt hiszem Nagy Boldizsárnak hívják, ez kritizált az első Maszathegybe is, és hogy, vagy inkább azt kritizált, hogy ilyen konzervatívan áll a popkultúrához az a megszólaló, meg az ilyen kortárs tapasztalatokhoz, amik beszűrődik akár az e-maillel, és hogy ez egy ilyen konzervatív nagypapa attitűdje szemben egy gyereknek a szemszögével, neki valami ilyesmi volt a baja, ezt most én elég szabadon interpretáltam. De én ezt...
Hasonlókat gondolok, hogy
én
valóban...
Én ezt nem éreztem, mert hogy itt ezek inkább a játéknak, hogy szívemnek kedves Hegylakó 2 kerül be ebbe a szövegbe, ahol nem tetszik neki a csavar, és ugye ő is hasonló csavarral él, és ezek... Szóval, hogy ez izzadságszagú vagy nem, szóval ez olyan, mint hogy az Eszterházi ságát kérnéd számon. Nekem egy kicsit ez az érzésem ezzel a könyvvel szembe. Hogy azt állíthatod, hogy elfárad ez a fajta líra, vagy lehet egy ilyet mondani, hogy ez mit én süllyed varódani, de én ezt egyáltalán nem érzem. Tehát azt érzem, hogy ez 20 év után is fel tudja mutatni azt a könnyűséget, hogy mondjuk ami jó érzés olvasni, és jó érzés csodálni ezeket a bravúrokat, még hogyha ezek már ismert bravúrok, mert nem most látjuk először, de hát ez az én olvasásom. Te látom, Barni, hogy neked nem feltétlenül ez a vélemény a többiek?
Én tökre egyetértek azzal, hogy van egy ilyen, hogyha jól értettem, amit itt idéztél, hogy van egy ilyen lazának, menőnek tűnni akaró nagyapasága a szövegnek,
igen,
ami nekem kettő dologból látszik a legjobban. Az egyik az, hogy egy másik dolog, amin felhúztam magam egy pontján a műnek, így a 200. oldal után több ilyen dolog is volt, az, hogy teljesen, vagy én úgy látom, hogy teljesen következetlenül írja angolos vagy magyaros fonetika szerint az idegen szavakat, és ott konkrétan ott két egymás utáni sorban van a Ladybug úgy írva, hogy LADY-nal, és a Miraculous pedig két ővel meg esszel, és végig rengeteg ilyen van, hogy timeline az angolul, a főbossz az angolul, az e-mail az angolul, ami pedig tökrebe van szerintem már rögzülve hosszú ível is, de a csabattát azt magyarul írja, és hogy azt érzem, hogy nem, így nincs eldöntve, vagy így néha próbál menősködni, de nem megy neki, mert néha becsúszik. És a másik, ami így becsúszik, vagy kicsúszik, hogy tel is tele van, nem hiányzik ebből a magas irodalom, tel is tele van iszonyú sok magas irodalmi utalással, az összes magyar irodalmi klasszikus és néhány világirodalmi is megjelenik, csak minden egyes esetben az a kérdésem, hogy minek.
Hát, de meg ezek referenciák. Tehát az elsőben ott dolgozott ezeknek a formájával. Sokszínűbb volt formailag az a dolog. Itt ezek általában ilyen elejtett utalások, amiket hát én, tehát például a, nem tudom, tehát mondjuk ennek a Teremburás öreg úr című nyitóversnek amúgy magának a szövegnek például semmi köze a Tamburás öreg úrhoz. Maximum a témában, de tök más a verselés, meg ilyenek, szóval...
De mondjuk a Talpra Badar szerintem az egy elég találó, ahogy a... Tehát, hogy ott sem a versel kezd valamit, hanem ennek a versnek a funkciójával kezd valamit. Vagy ahogy mondjuk, mint én szétírja a Tinódi Lantos Sebestyén krónikásének.
Ez a mély pontja szerintem ennek a szövegnek, ott, hogy jaj, ezt is meg kéne jobban írni. Zárójelben, prózában, utána jön valamilyen mérsékelten érdekes Tinódi átírás, és akkor ezt kell olvasni 10 oldalon keresztül. Ez őszintén nem tudom, hogy kinek vicces azon kívül, azon az olvasón kívül, aki nem tudom, kicsit az ilyen saját felnőtt műveltségének örül, és a gyerek legalább addig se nyíg, vagy nem tudom, de...
Vagy látta az Egri Csillagok című filmet.
Hát jó, csak... Na, arra kötnék rá, hogy igen, nekem kifejezetten ez a menőnek tűnő nagypapa jellegű humorkodás az, ami zavar. Ezt meg lehet fogni a gyerekek kortárs világa felől, ilyen mesterkelt idegenség érzet felől, meg lehet fogni tényleg az ilyen sokszor önmagára való kikacsintások felől is, és szerintem ez az elsőben, ott is voltak ilyen laposabb kultúrkritikai kiszólások, de ott pont mire ilyen nagypapássá vált volna a beszélő, létrejött egy ilyen tök érdekes hibrid, hogy nem, ő anakreoni strófában, meg tökéletes dántei tercinában ilyen teljesen nonsense módon neki el igénytelenkedni, ami ha tetszik, még a kém történeti szálnál is komolytalanabb, és akkor tényleg azt így nem lehetett hova tenni. Itt sokkal jobban kilóg, mind a popkultúrán való poénkodás esetében, és a lóláp szerintem, meg az ilyen bombasztikum akarás, meg katasztrófa film akarás esetében, pedig amúgy az szerintem egy nagyon bevállalós húzás a Varró Dani részéről önmagában, hogy ezt az egész Maszathegy dolgot, meg ezt a játékos rendet, én alapvetően tudok ezzel menni, hogy ez egy ilyen liberális ideológia, szerintem, ahol minden sajátosságnak megvan a helye. Ez oké. Szerintem az egy szerintem az egy nagyon reflektált húzás, hogy egyszerűen sokkal veszélyesebbé teszi ezt a mesevilágot. Szerintem ez egy jó húzás, csak nem érzem kellőképpen kidolgozottnak.
Még egy dolgot mondanék ehhez.
Pontosíthatok egy korábbin, hogy azok a ilyen hagyomány megidézések, amiket te mondasz, Bálint, azoknak látom értelmét. Én olyanokra gondoltam, hogy minek, amikor Jankára rászakad a barlang, és ennyi van, hogy nem volt mód visszajutni, punktum, hol ajtó állt, most kőhalom, mit évül lesz most ő vajon. És csak ilyen félsorok, és ezzel tele van az egész, és ezeken gondolkodtam el, hogy ezek hoznak-e bármit pluszba, és szerintem nem.
Hát szerintem ezek poénok, mert mint... Nekem ezek mindig viccesek, hogyha valami klasszikus versre van egy ilyen rájátszás. Engem ez szórakoztat, de nem tudom, hogy ez egy ilyen ízlésbeli kérdés szerintem, de én ezeken mindig felröhögök, szóval, és ez szerintem a gyerek olvasó. Szóval, hogy ezekben az a jó, hogy nem tudom, kiírtam néhányat, de ezekben szerintem az a jó, hogy általában olyanokra játszik rá, amit egy, mit tudom én mondjuk, hogyha 10 évesnek képzeljük el a gyerek olvasót, akkor az már érthet, vagy ismerhet, és szerintem ezek nem tudom, engem igazából meglep, hogy ezt mondod, mert engem az ilyenek mindig feldobnak, vagy nem tudom, mit szórakoztatnak, hogyha van egy ilyen rájátszás.
De ez jó, hogy mondod, mert akkor látom értelmét, akkor csak nem az én humorérzékemhez passzol, de az teljesen elfogadható.
És még nem is ezekhez az ilyen rövid allúziókhoz kapcsolnék vissza, hanem ahhoz kicsit a Barnihoz, hogy itt ő azért azt megcsinálja, hogy a Mazathegy egyel, hogy azt is így klasszitizálja ebben a szövegben. Tehát, hogy ahogy egyrésztről működik ez folytatásként, másrésztről meg az is klasszitizálódik itt ebben a szövegben, és szerintem ez egy ilyen gyönyörű, pofátlan húzásként nagyon jól működik, tehát, hogy én ezt kifejezetten tudtam szeretni.
Ez egy... tehát, hogy pofátlansága abból a szempontból van a könyvnek, hogy amire már mind a két Bálint is utalt, hogy itt tulajdonképpen, amit Budai Bálint mondott, azt hiszem, hogy amit ír a Andrés a Mazathegy 2-ben a füzetében, az a végén összeáll egy ilyen kis versé, ami arról szól, hogy nincs megoldása itt a problémáknak, hanem jön a folytatás. Tehát, hogy az egy ilyen abszolút, amit most mondtál, végig megfigyelhető a könyvben, hogy szórakozik a Mazathegy egynek a elvárás horizontjával, pont azért már az is egy kanonizálódott mű, amit így parodizálni lehet, sőt, ugye az a vége, ami még nem a de pont az epilógus, az a vége, hogy hát legyen Mazathegy 3 is. És akkor ott még kapunk a pacacárral, meg ezzel a teremburás öregúrral még egy ilyen stáblista utáni jelenetet kb., ami már tényleg így ismerjük ezt, hogy annak már aztán tényleg semmi köze a cselekmény szálhoz, csak még egy ilyen fricska, amit belengetnek nekünk. Viszont lehet, hogy igazából továbbra is azt hiányolom ebből, hogy nem is abban valóban pontatlanul fogalmaztam, hogy így nagyon elvágólagos a Varró Dani nevű szereplő világa és a mesevilág közti dolog, hanem ez kezdetben nagyon elvágólagos, hát nem tudnak bemenni, így 100 oldalt olvasunk arról, hogy nem tud elkezdeni a mese, mert Varró Daninak gyereket kell nevelnie, Muhi Andrisnak meg iskolába kell járnia, és hát nem tud elkezdődni a mese. De utána meg nekem, tehát tényleg, amikor mondjuk az Andrés ezt a zsiráfmadarat, amit ő költ ki, kvázi a fogadott gyereke, vagy hogy mondjam, azt ilyen badar rímekkel eteti konkrétan, nagyon nehéz nem észrevenni az áthallást a között, ami a műben szereplő, a Varró Dani nevű szereplőnek a problémája, tehát aki ebben van benne, hogy...
És abból azt hiszem a leggyönyörűbb rész az a mesekexes jelenet.
Igen, tehát hogy itt ez egy ilyen figyelem elterelő, meg ilyen szükséglet kielégítő dolog az, hogy a költő ír, nem pedig egy játék, és akkor ezt meg lehet mindenféle módon referencializálni. Azt akarom kihozni ebből, hogy lehet, hogy inkább pont az zavar, hogy tényleg egyébként a Varró életművében rendszeresen megjelenő dolog, hogy ő mint az ilyen egyszerre nagyon virtuóz és nagyon infantilis költő, hát baromira meg van verve az apassággal, meg rengeteget idegeskedik, meg hogy na, ebben a szerepben aztán nagyon nem érzi magát amúgy komfortosan, hogy igazából ezeket a problémák...
Amit a Varró mint szereplő.
A Varró, igen, a Varró mint szereplő, meg a Varró mint a Varró Dániel, mint lírai én, más műveiben is, hogy gyakorlatilag ezeket a problémákat permutálja a mesevilág. Csak ezzel nekem továbbra is az a gondom valahogy, aztán lehet, hogy csak én érzek túlzott nosztalgiát ez iránt a bizonyos liberális ideológia iránt, amikor az még valamennyire valóságosabb volt, hogy nem nagyon dob be a mesevilág olyan tartalmat, ami mondjuk zárójelbe tenné ezeket a problémákat, amik a felnőtt világból szűrődnek be a mesevilágba. Itt a Muhi Andrés az egy ilyen kisméretű felnőtt ebben a történetben, aki így megoldja a problémát, kezel mindent, csak közben nem jut ideje a nőre, miközben az ilyen köztes cselekménysíkon ott folyamatosan az a költőnek a problémája, hogy nem tudja az ő múzsája, ugye a felesége, így nem ad neki puszit, meg nincs egy intim pillanatuk. Ez végig permutálódik ebben a szövegben, és ez nekem ilyen nagyon egyoldalúvá válik, és ezzel együtt nekem valahogy bizarr konstelláció az, hogy közben meg az ilyen bombasztikumok egymásra halmozása, ha lehet, még infantilisebb.
Mondjuk nekem az nagyon tetszik, hogy egy lábjegyzetben megemlíti a két szerkesztőjét is ennek a könyvnek, és ott ad egy másik típusú szövegalkotási mítoszt, vagy valóságot, és akkor ez a múzsacsókkal így párhuzamosan jelen tud lenni. Ja.
Én úgy érzem, hogy a múzsacsóknál be lehetne slisszantani a nő karakterek témáját. Pont tegnap vettem részt egy műhelyen, ahol a múzsa, a hagyományos múzsa szerepről is elég sokat beszéltünk, és már ott is vannak problémáim. De akkor összeszedem, hogy itt mik voltak a problémáim. Egyrészt van ez a Hepciánk, akinél nekem összegyűlt, vagy betelt a pohár, akiről ilyenek hangoznak el, hogy a Hepcia undok, a Hepcia fád, a Hepcia csupa házsárt, és ez megy nagyon hosszú időn keresztül, és persze ez egy ilyen mitológikus szörny, ez a Hepcia.
Aki el van átkozva, ha jól emlékszem.
Igen, ő a baba arcú démonnak a dédanyja, akit házasságtörésért megátkozott a
lyukapap. Nem volt az házasságtörés. Nem.
Akkor
a dédanya, az az jogos epiki jelzője, hogy céda. Ez a másik problémám. A céda dédanya, akit azért nevezünk cédának, mert körülbelül egy napja ismert egy fickót, valahol azt írják, hogy 5 éve voltak együtt, de hogy ez csekkoltam, és egyszerűen nem igaz. Egy napja ismerte azt a fickót, aki tehát a férfinak tetszett ő a horkolása meg a nevetése miatt. A férfi ezért őt feleségül kérte, ő meg azt mondta, hogy miért ne. Az apja nem akarta hozzáadni feleségül, de amikor meglátta, hogy a férfi egy gróf, akkor mégis hozzá akarta adni. Majd eljött az esküvő, és az esküvőn megjelent a Sir Axel, Sir Henry Axel, a pilótak Axel, és elcsábította. És innentől kezdve ez a nő céda. Remélem, hogy ezt nem kellene jobban kifejtenem, hogy miért probléma. És először csak az apja hívja cédának, akit lelocsol Málna Szörpel, szóval ez érthető, hogy mérges rá, mondjuk akkor se biztos, hogy mert, akkor se értem, hogy miért nem gonosznak, vagy hálátlannak hívja, mert az erkölcseire tesz megjegyzést. Utána Muhi Andris hívja cédának, akinél még azt gondolom, hogy okay, ki 10 éves lehet, hogy nem tudja, mi ez a szó, hallotta, hogy céda a dédanya, és akkor elismétri, és utána pedig az elbeszélő szöveg hívja cédának, és akkor ott már problémám volt, hogy akkor ez így ki van mondva, hogy ez a nő egy céda. Következő probléma nő karakterekkel az az, hogy a költőnek folyamatosan van ez a vágy, mármint a fiktív valóságbeli költőnek folyamatosan van a vágya arra, hogy újra a nőtlen létben legyen, a legény életet vágyja vissza, miközben teljesen tisztán látjuk azt, hogy nem tud verset írni, ha a felesége nem ad neki egy puszit. A felesége, akit akkor is fel lehet kelteni, hogyha éppen aludna, csak azért, hogy adjon neki egy puszit, hogy ő tudjon verset írni.
De a világ sorsa a tét.
Oké, de hogy nekem ez azért feszültségben van azzal, hogy mennyivel jobb volt legénykoromban. És hogy Andris viszont folyamatosan vágyakozik Jankára, és az úgy tűnik nekem, mintha a nő vagy a lány, az csak így a vágytárgyaként jelenhetne meg ebben a világban. Sőt, ugye Janka a mesevilág része, tehát csak egy ilyen mesebeli vágyott nő-lány lehetne az, ami a férfiúi, nem tudom, vágyak tárgya tényleg, mert ha már révbe érsz, és ott a feleséged, akkor az már elvágyódsz. És tök jó összetett női karaktereink vannak, szóval hogy szerintem nagyon jól össze vannak írva, de a történetben betöltött helyük viszont megmarad a szokásos ilyen.
Igen, ez Szösz néne is egy vágytárgyá válik.
Igen, abszolút. Igen, és nem már, hogy Szösz néne, tehát a nő, aki megköti a tinta álló szösz pulcsikat, és aztán őt is így redukáljuk, és engem az is kiakasztott, hogy Janka is. Látjuk, hogy Janka sokkal kompetensebb, mert Andris nem tud jegyzetelni. Nem a fontos dolgokat írja le, fogalma sincs, hogy mi történik. Ha valamire néha rájön, az teljesen véletlenül van. Janka ezzel szemben valami 16 másodperc alatt felsorolja neki tételesen, hogy mi az a négy dolog, amit meg kell tennie ahhoz, hogy megmentse a világot, és ezek után egyszerűen nem értem a cselekmény szintje, hogy miért Andris megy el megmenteni a világot, és miért nem Janka.
És ez olyannyira így van, hogy ugye mondtam, hogy én sokszor izzadságszagúnak érzem az önirónikus poénkodásokat a kettőben. Az egyben nagyon szeretem, ebben izzadságszagúban szagúnak érzem. Például ilyen izzadságszagú poénkodás, amikor a narrátor így elismeri, hogy amúgy a Janka jobb főhős. Holott akkor meg... Igen. Szóval én azzal amúgy nagyon...
Lehet, hogy majd a maszat egy háromban.
Na, ez a másik, ami eszembe jutott Lillának, az szerintem nagyon fontos szempontja után, hogyha tényleg ezt a játékos rendnek az ilyen liberális keretezését nézzük, ahol tényleg ilyen párbeszédes, egyezkedős úton, tehát hogy az amúgy hierarchiában lévő elemek felnőtt gyerek esetünkben, elkezdenek egyezkedni, kialakul egy olyan rend, amiben mindennek a maga sajátosságai szerint megvan a helye, különösebb felforgatás nélkül. Ez, hogy ez itt legalábbis veszélybe kerül ebben a könyvben, mert sokkal fenyegetőbb a világ. Kb. Nekem így változik ez az ideológia. És hogyha már így szerintem nagyon helyesen ebbe bekapcsolódik a feminista szempont, hogy itt milyenek a női karakterek, hogy így a múzsaszerep problematizálva van, de közben így be is van betonozva, ez az ilyen nagyon passzív múzsaszerep, annak lehet egy ilyen irodalomtörténeti keretezést is adni, hogy ennek a bizonyos játékos rendnek a ideológiája tök jól belepasszolt ebbe az ilyen nyelvjátékos, maszkolós posztmodernbe, de amikor már a maszkok meg a nyelvjátékok átpolitizálódnak, és tényleg megjelennek azok a szubjektumformák meg kollektíve formák a társadalomban, amik a mainstream narratívában nem férnek bele, és külön narratívát alkotnak, akkor... bizonyos stratégiák, amiket a játékos posztmodern szeretett, vagy a referenciális posztmodern szeretett, azok így kiszelektálódnak, vagy legalábbis más elbírálás alá kezdenek esni, és hát ennek egy ilyen eminens terepe az, hogy mondjuk a nő karakterekkel mi történik, akár egy mesében. Nyilván, ugye ennyi a mi világunk is a fenyegetőbb, mert ahol a játékos rendben mondjuk belepasszol a jófej, antagonis, belepasszol a népszerűtlen mesekarakter jó fej köntösben, vagy uram, bocsánj, meleg királyfi, ilyen mesekönyveket újabban leszoktak ugye darálni. Tehát, hogy ennyiben tényleg fenyegetőbb lett a meséknek a világa. Ezért mondom, hogy ebbe igaza van a Varró Daninak. És hát ez a Maszathegy három nagy, szerintem legnagyobb kérdése, hogy például azok, amit Lilla mond, meg amit maga a szöveg is elismer, hogy itt igazából a Janka egy sokkal kompetensebb karakter, akinek tényleges identitás problémái vannak a szövegben, ezzel lesz-e valami? Mert akkor az visszamenőleg így jóvá írja a kifogásom nagy részét ezzel a könyvvel.
Bocsánat, csak láttam, hogy Bálint nagyon jegyzetel.
Hát szerintem, hát egyrészt szerintem a Jankával lesz valami, mert mint szerintem ő a végén, mert hogy azzal zárul a könyv egész konkrétan, hogy a Janka hátat fordít mindennek, amit addig gondolt magáról, és egy Amazonnál válik. Amit szerintem én azért nem érzem annyira legitimnek ezt a feminista szempontot ennél a könyvnél, mert hogy milyenek a női karakterek, mert szerintem ilyen szempontból semmi különbség nincsen a férfi és a női karakterek között. Az összes karakter karikírozott, szóval nem arról van szó, hogy van a hős Muhi Andris, aki egy ilyen tökéletes mintakép, és akkor van mellette az Ortúró Janka, hanem a Janka Ortúró, a Muhi Andris meg egy ilyen kis szerencsétlen kerekfejű gyerek, akinek az a szuper képessége, hogy jól tud vetődni. Szóval én emiatt emiatt nem választanám így külön a női karaktereket, mert tulajdonképpen most a Makula bácsi az mivel jobb, mint a Szösznéne, vagy a Palikaróz, vagy nem tudom.
Szerintem nem mindegy, hogy mifelé vannak karikírozva a karakterek, és teljesen igazad van, hogy mindegyik valami extrém, de de hogy egyszerűen, tehát hogy ha nem lenne mögött egy társadalom, meg egy hagyomány, akkor teljesen oké lenne. Mm. De abban a világban, ahol most élünk, szerintem az problémás, hogyha egy nő, akit a vőlegénye meg az apja eldöntötte, hogy kihez megy férjhez, nem ahhoz megy férjhez, azt utána cédának hívunk. És tök ideális lenne, hogyha ez nem lenne egy probléma, de az.
Hát de szerintem ez egy paródia.
De szerintem ez egy ilyen újratermelő gesztus, és hogy nem látom, hogy szóval ezek azok a dolgok, amik miatt én azt érzem, hogy hiába formailag zseniális, hiába nagyon vicces sok ponton, én nem adnám, ha lenne gyerekem, nem adnám a kezébe ezt a könyvet, mert a, nem tudom, 50 évvel ezelőtti mesékből megtanulja azt, hogy ha lány vagy, akkor nem vagy képes semmire, és ne is csinálj semmit, ebből meg megtanulja azt, hogy egy csomó mindenre képes vagy, akkor se csinálj semmit.
Hát ha csak nem köszörüli ki ezt a csorbát a harmadik részben.
Igen, de akkor is itt volt egy első és második rész. Az elsőben én ezt nem éreztem ennyire problémásnak, de itt, tehát hogy már az, hogy végig úgy hivatkozik rájuk, hogy ez két hős, két főhőse van, de az alcím az, hogy Muhi Andris és az ordított világ. Miért?
Hát itt ezen a ponton én is egyel megengedőbb lennék, hogy pont azért, mert amiről már itt beszéltünk, hogy itt a Maszathegy is egy ilyen karikírozott, a Maszathegy nevű könyv is egy karikírozott klasszikussá válik, a Maszathegy 2-ben lévő Maszathegy veszélyessé fenyegetővé válása kapcsán, hogy itt a Varrónak szerintem ezzel azt vélem kiolvasni, hogy mint lenne egy kicsit olyan projektje, mint az Aranynak a Toldival, hogy a következő Toldi parodizálja az előző kettőt, meg így átírja az előző kettőt, csak hát ő ugye rendesen sorba halad az Arany Jánossal szemben. Hogy
vagy Vida Gáborral szemben, mert nála is a Toldit hoztad be.
Igen.
Legközelebb a Toldit olvassuk, Barni.
Lehet.
Az is lehet. De mit szólnátok, hogy most kinyitnám a közönségnek, nem tudom, hogy van-e bárkinek hozzászólása? Olvastátok ezt a könyvet? Nem látok belőletek semmit.
Van, aki bólogat.
Mert ugye az lenne, azért ültünk ki ide, hogy ilyen párbeszédet is folytassunk. De hogyha... Ja, ott van egy kéz. Odaadnám a mikrofont, mert felvétel van.
Akkor így ide is ülök. Szóval én még erre a nőábrázolásos dologra kapcsolódnék rá. Sajnos nem olvastam a második felvonást. Az elsőben én sem éreztem intenzíven, viszont az elhangzottak alapján arra jutottam, hogy igen, talán odáig nem lenne probléma, hogyha, mert az elsőben is tényleg nagyon sok volt az ilyen karikaturisztikus karakter. Tehát, hogy amíg tényleg az apja hívja cédának, majd a Muhi Andris hívja cédának, az addig rendben, mert ez belefér a karikatúrába, belefér, mert ezek fikciós szereplők, és nyilván a szerző is fikcionizálva van itt, tehát nyilván a Varró Dániel nevű szerző, a Varró Dániel nevű szereplővel nem azonos, ez tiszta sor, de mégis a narrátor, aki tulajdonképpen egy nagyon egyenes szócső, az mondja ki, hogy céda, szóval én is rákapcsolódnék arra, amit a Lilla mondott, hogy azt hiszem, hogy akkor igen, az igazán problémás az, hogy a karikatúrán kívül is megy ezzel a véleménnyel. Nem tudom, ez, hogy erre tudtak-e csatlakozni, nem igazán kérdés volt, csak...
Hát szerintem ez nincsen kívül a karikatúrán, mert szerintem ennek a verses mesének az elbeszélő is a szereplője, és szerintem az, hogy a Hepcia egy céda, az meg gyakorlatilag az állandó jelzője, szóval én meg nem tudom, szóval meg ez egy ellenfél tulajdonképpen, szóval ez egy gonosz karakter, akire eleve nem tekint mintának szerintem egy gyerek, szóval én azért kicsit vagy jó, hát bejelent, hogy nyilván nem mondom meg, hogy mit adja a gyereket kezébe, de hogy emiatt ne add a kezébe, azért érzem kicsit erősnek, mert hogyha valakire mintaként tekint, amit egyébként én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan könyv, amit azért olvas majd egy gyerek, mert bárkire mintaként fog tekinteni, mert szerintem ezt egy gyerek csak akkor tudja élvezni, hogyha megvannak már azok a referenciaszövegek, amik miatt ezt élvezni tudja, és érzékeli, hogy ez egy parodisztikus szöveg szerintem. De ha valakire mintaként tekint, akkor az véletlenül se hepcia szerintem, szóval, hogy most nem tudom.
Ja, ebben tök igazad van, meg igazából azt a részt, szóval te látod, hogy, vagy te látsz példát arra, hogy gyerekek hogy működnek ezzel, én meg nem. De ha ellenfél, akkor... Tehát erre mondom, hogy azt el tudnám fogadni, azzal semmi problémám nem lenne, ha azt mondanák rá, hogy a gonosz hepcia, miért kell belekeverni a szexualitást? Ez a problémám.
Jó, rendben. Szerintem arra nem gondoltatok, hogy ez egy kicsit, szerintem egy kicsit túl van gondolva. Tehát itt a szövegben azért rendkívül sok az öncélúság, és szerintem ez a céda, dédanya, ez egy rímkényszer. Tehát, hogy egy nagyon sokszor van ez az elsőbe is, és a másodikba is, hogy pusztán a rímek miatt hoz be egy szót, vagy egy fogalmat, vagy valamit. Tehát ez nekem nagyon sokszor érzésem. Egyébként meg is, tehát nevesíti az első kötetben, van is egy olyan, hogy na csak el tudtam sütni ezt a rímet. Már nem tudom, minek kapcsán van ez, de pont tegnap értem oda a szövegbe ahhoz, hogy nagyon-nagyon sok ilyen van. És egyébként valóban kellenek hozzá referencia szövegek, tehát a mesék, az ismert rímképletek, meg a mit tudom én micsodák, és valószínűleg, hogyha ezt egy szülővel olvassa, vagy egy felnőttel olvassa egy gyerek, vagy egy felnőtt felolvassa, akkor nyilván itt sok magyarázat van. De ez egy rendkívül sok öncélú, csak a rím miatt, csak a nyelvi játék miatt. Én ebbe szinte biztos vagyok.
Igen, de szerintem sokszor ezt is értik a gyerekek, tehát hogy ha nem is feltétlenül a referenciáját, hanem ezeket a kiszólásokat, vagy kanyarokat, vagy kiszólásokat, ami nagyon hasonlít ugye ahhoz a pozícióhoz, amikor valaki mesél, és közben megbeszéli a gyerekkel a történteket, tehát hogy azokhoz a kiszólásokhoz.
Az mondjuk egy kérdés, hogy egy gyerek attól függ persze mekkora, hogy mondjuk azt a kifejezést, hogy céda érti-e, szerintem nem, de jól hangzó ríma, céda, déda, nya.
Hát az egy ilyen eldöntetlensége egyébként a pont ebből a kérdésből kiindulva, amit felmerült, hogy a referenciák kell-e érteni, na, tehát hogy ugye az egy eldöntetlenség a első résztől kezdve, hogy ez hogyan gyerekkönyv akkor, hogy oké, kis olvasónak van szólítva az olvasó, de az utalások felét a Muhi Andris korú gyerek nem fogja érteni. Felét, 70%-át van, 80-at. A János Vitéz talán, de meg ezek, meg a születésnapomra, meg ezeket talán, de ez egy mindig felmerül, csak én nem tudom, továbbra is kötném a ebet a karóhoz, és engem így tényleg a feminista szemszögből inkább a Jankának ilyen elvarratlansága zavart, hiába reflektál rá a szöveg, hogy ez a szál nem lett kidolgozva rendesen. Végig tényleg mindig az a cél, hogy igen, sokszor öncélú, sokszor a rímkényszer hozza elő ezeket a akár problémás jelzőket is, de hogy pont ez az a svungja a Varró Dani féle írásmódnak, hogy hát igen, vannak dolgok, amik a saját törvényszerűségeiknek engedelmeskednek csak kizárólag. Aztán egy kicsit nagy igényű kijelentés, hogy képzelőerő ilyen, de mondjuk a költészet is ugye ilyen, és nyilván ez egy ilyen alacsony belépési küszöbű módon van megmutatva, hogy a rímkényszer, amit tényleg értene, ahhoz nem kell műveltség igény, akkor sem, hogyha az amúgy anyaginstrófa vagy tercina. És én valahogy ebben éreztem sokkal ilyen spontánabbnak, meg szervesebbnek az első részt. Itt ezt ilyen nagyon-nagyon sokkal mesterkeltebbnek éreztem végig, és mivel nem tudtam ebben elveszni, ezért kezdtek el zavarni azok a, hát úgymond ilyen, nem szeretem ezt a szót, de irodalom kívüli tétek is, amiket mondjuk így a Lila behozott, de hogy így nem szeretem ezt a irodalmon kívüli belüli diatomiát.
És bocsánat, nekem még egy dolog van, amire szerintem Barni is, meg Lila is utalt, hogy itt kicsit olyan, mint hogyha ez az elbeszél, ez a Varró Dani nevű elbeszélő a saját, vagy mit tudom, ez ahogy a nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogyha így az életére reflektál, akkor talán Barni, te azt mondtad, hogy kényelmetlenül érzi magát ebben a családfő helyzetben, és Lilla, te pedig azt, hogy mint hogyha azt mondtad volna, hogy elvágyódni lehet csak a feleségtől, vagy nem tudom. És hogy, szóval, hogy én ebből a szempontból én azért védeném meg, vagy nem tudom, hogy védelemre szorul-e varródani, de minden esetre én nagyon másképpen érzem ezt, mert illetve nekem az esik jól abban, hogyha Varró Danit olvasok, és most nem csak a Maszat egyenre gondolok, hanem például a Milethovában vannak, azt hiszem, ezek a hitvesi versei, meg hát ezek a kisgyerekeknek szóló mondókás könyveire is gondolok most, hogy nekem az az érzésem, hogy a Varró Dani ezt, szóval, hogy ő itt azt reflektálja, az a helyzet, hogyha az embernek gyerekei vannak, az egy párkapcsolaton belül is rengeteg feszültséget generál, és én egyáltalán nem azt érzem, hogy ő ebből a helyzetből, vagy legalábbis, hogy ez az elbeszélő ebből a helyzetből elvágyódna, hanem egyszerűen csak erre a nehézségre reflektál, de közben meg én úgy érzem, hogy ez mégiscsak az egymás iránti szeretetre épül, és nem arra reflektál, hogy, vagy nem azt fejezi ki ezáltal, hogy már nem bírja elviselni a gyerekeit meg a feleségét, hanem hogy ez egy nehéz helyzet, de ettől még szeretjük egymást. Szóval én ezt olvasom ki belőle, ami nekem például nagyon felszabadító, mert ezt én is nagyon sokszor érzem, hogy ez egy nagyon nehéz hely, mert hogy úgy értem, hogy apaként nagyon sokszor érzem, hogy én nem erre váltottam jegyet, meg
ez oké, de akkor ez a felnőtt olvasónak szól, ez a így szál, van, igen, elég igen. Lokalizálhatóan.
Igen, ez a felnőtt olvasónak szól, persze.
És
persze.
Akkor a ilyen probléma vektorok a szövegben, akkor így a felnőtt olvasónak felé mutatnak nagyon nagy számban, amivel nyilván ez egy ilyen, én nem vagyok szakértője messze nem a gyerekirodalomnak, nyilván az ott egy közhely, hogy egyszerre kell szórakoztatni a gyereket meg a felnőttet, de ezek ilyen alapvetően, amik itt előjönnek, én ezeket az ilyen metalepsziseket mondtam, tehát hogy amik így áttűnnek a mesevilágon kívüli világból a mesevilágba, azok a ismétlődő problémák. Én tök érzem, hogy azok, akik Múhi Andrés korúan olvasták a Maszathegy egyet, és az eltelt 20 évben mondjuk családjuk lett, azok a régi kedves klasszikusok színes szagosabb változatában felismerik a saját élet problémáikat. Viszont, hogyha itt Maszathegy 3 lesz, meg Maszathegy 4 lesz, akkor innentől kezdve ez ugyan erre a fog visszamutatni, hogy egy ilyen nosztalgia közösséget hoz létre, amiből én tényleg azt a veszélyt látom, hogy így a gyerekeknek szóló játékosság esik ki ebből a dologból, és egyre inkább csak a Maszathegy olvasók, meg a Varró Danival, tehát nem egykorú, de hogy a Maszathegy olvasók, meg annak a korosztálynak az ilyen gyerekkori nosztalgiájává válik ez a brand, pedig szerintem lenne ebben még spiritus bőven a jelen gyerekeinek is.
Hát szerintem ez, vagy én nekem az az alapállásom, hogy ez majd Maszathegy 4-5 után lesz aktuális ez a kérdés.
Hát nem tudom, szóval hogy én igazából nem teljesen értem, hogy miről beszélsz, mert én pont azt érzem a Maszathegy 2-nél, hogy látszik rajta, hogy a Varró Daninak már vannak gyerekei, és én azt érzem, hogy sokkal kompatibilisebbek a poénjai egy gyerekolvasóval, mint az egynek a poénjai. Meg az, hogy mennyire szervesek ezek a poénok. Szerintem az, hogy a Dumbledore, meg a ki a másik, a Gandalf miért nem oldja meg a problémákat. Ez szerintem sokkal jobban ül egy 6-7-8 éves gyereknek, mint az, hogy a régi hősök hova lettek, hol van a Legolász, meg nem tudom, szóval, hogy ott van egyben van egy ilyen nagyon hosszú listázás a régi mesehősöknek, és szerintem ez egy teljesen legitim kérdés, hogy mi a francért nem oldja meg a Gandalf a gyűrűbedobást. Szóval ezt például én szervesebbnek érzem, és...
És ugye itt ugyanúgy másolja Gandalfot, meg Dumbledore-t.
Megcsinálja ugyanezt.
Igen.
De nem ugyanezt, mert ő itt reflektál benne, szóval, hogy itt hát, a közvény kínozza a szegény szösszön.
Igen, aztán a szereplői megcsinálják pontosan ugyanezt. Tehát, ja, de nyilván ez
igen, úgy, ahogy Byron másolta az előzőben, stb.
Igen, de hogy utána nyilván ez a megengedőbb olvasata a kérdésnek, és ez a potenciál megint csak ott van benne, csak szerintem ebbe kiaknázatlan, hogy pontosan ahogy mondod, vannak gyerekei, ami belerak mindenféle életproblémákat az ő írói praxisába, de ezzel párhuzamban viszont sokkal direktebb a kapcsolata azzal, hogy amúgy egy gyereket tényleg mivel lehet lekötni. És benne van, hogy ebbe az irányba mozdul el, az szerintem az üdvösebb, mint tényleg ez az ilyen maszathegy termékesítő sorozatgyártás. Nyilván.
Még ehhez, hogy kifelé megy el az ideális olvasója a maszathegyeknek, nekem nagyon izgalmas volt ez a rész, ahol úgy szól ki a felnőtteknek, hogy én el tudom képzelni, hogy az már így, az nem csak, hogy nem érthető egy gyereknek, hanem az igenis érthető, és már furcsa, amikor arról beszél, hogy mennyire idegesítő már megint a Bogyó és Babóca főcímdalát hallgatni. Szerintem is nagyon vicces, de hogy én ott gondolkodtam el rajta, hogy lehet, hogy ez a könyv jobban szól a felnőtteknek.
Miért a gyerek is látja, hogy apának idegesítő a Bogyó és Babóca?
Persze, mert mint szerintem ez nagyon sok családban egy ilyen nagyon kényes pont a Bogyó és Babóca, mert szerintem az a mese, amit sajnos a gyerekek nagyon szeretnek, viszont a felnőttek meg egytől egyig gyűlölnek, és nálunk ez például egy konfliktus, amit én szerencsére már megnyertem, és az összes Bogyó és Babóca könyvet száműztem a polcról, de ez szerintem minden gyereknek, vagy hát a legtöbb gyereknek ül ez a poén, mert nem hiszem, hogy van olyan szülő, aki ha sok minden van a polcon, és a gyerek 20-szor is a Bogyó és Babócát választja, az nem tesz erre megjegyzést.
Akkor viszont tök jó, akkor ez egy nagyon, nagyon jól irányzott dolog. Még amit mondtál arról, hogy reflektál erre az ambivalenciára, ami a családos meg házas lét, az nekem nagyon-nagyon szép volt, ahogy elmondtad, de én nem látom a szövegben, hogy tudom, hogy ilyet így itt kérni nehéz, de nem tudsz erre szöveg helyet mutatni?
Jó, lehet, hogy csak az van, hogy túl sok Varródanit olvastam, mert és emiatt, vagy nem túl sokat, hanem úgy érzem, hogy nem olvastam még elég sokat, csak túl lassan dolgozik. Tudom, szóval Varródaninak azért nagyon sok ilyen írása van. Van egy kötete is, ami azt hiszem ilyen nőklapjás cikkekből van összeállítva, amiben így a saját gyereknevelési praxisát elemezgeti, és akkor lehet, hogy emiatt gondolom, de hát például szóval, hogy emiatt, hogy ezeket
de mondjuk
olvastam.
A családi kör paródia, vagy átirat.
Hát igen, de ott nem annyira szerepel az anyuka, de ott, ahol szóval, hogy azon morfondíroznak, hogy akkor most ő meg felmerjék-e ébreszteni az anyukát, én ott ezt érzem. Mert hogy lehet, hogy ha valaki csak ezt olvassa, akkor ezt nem annyira érzi, de szóval, hogy szerintem ebben van egy ilyen játékosság, hogy félni kell az anyukától, mert nyilván minden anyukától félni kell, mert minden anyuka rohadtul fáradt, és amikor végre tud aludni, mert nem üvölt egy gyerek se, akkor nem szabad felébreszteni, de közben meg mégiscsak ez kapcsolja be az ihletet. És egyáltalán az, hogy a múzsa az a feleség, az szerintem egy szép dolog, mert mint a múzsa az lehetne egy ilyen teljesen külső figura is. Nem tudom, hogy ezzel meggyőztelek-e.
Nem annyira. De megtaláltam ezt a részt, amit mondasz, és igen, és a nőklapjás cikkeket még a nőklapjában még annak idején olvastam belőlük párat, és azt tökre látom, hogy ott jön ez az egész mögötti nagy szeretetérzés.
És bocs.
De ebből nekem akkor is...
Jó, mert hogy egyébként én nem tudom, hogy ezt elfogadom, csak én én kifejezetten ezért szeretem nagyon a Val Rodenit, hogy ezt ilyen kedvesen reflektál, számomra kedvesen reflektálja, és közben pedig egyéb ilyen tapasztalataimnál meg azt érzem, hogy erre a problémára úgy reflektál a legtöbb könyv, hogy vagy egy szülő van, szóval hogy az apuka nem szerepel a könyvben, csak anyuka van, vagy pedig ilyen burkoltan elküldi a francba az apukát, hogy mindent az anyukának kell, mert hogy ilyen kedvesnek szántan utal arra, hogy mindent az anyuka csinál, mert az apuka dolgozik, ami szerintem ment, hogy ezek ilyen kéretlen kiszólások a szülőknek, hogy ment az apukáknak, hogy tessék már jobban oda tenni magunkat. A Val Rodeni meg szerintem, hát nem tudom, hogy tesz-e bárki többet annál, ment a többet a Val Rodeninél azért, hogy olyan szempontból, hogy példát mutat abból, hogy ő azért így nagyon, legalábbis a szövegei alapján úgy tűnik, mintha így nagyon kivenni a részét a gyereknevelésből.
Most lehet, hogy meggyőztél. Még át kell gondolnom, hogy elég-e az, hogy megjelenik. De az biztos, hogy ez már elkezd átbillenteni. Köszi.
És szerintem akkor legyen ez a köszi a végszó. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük, kedves kis hallgatók.